Ritka az 56-os eseményeket hűen bemutató kötetet adott ki a tiszántúli református egyház kerület közgyűjteménye. Zsoldos János 1956-os diákkori naplója részletesen mutatja be a debreceni eseményeket és a szabadságharc hatásait egészen 1956. decemberéig. A kiadvány felelős kiadója a dr. Gyűri János, a tiszántúli református egyház kerület közgyűjteményének igazgatója, őt hallhatják először Búzás Bori összeállításában.
Én néhány évvel ezelőtt találkoztam a naplóíró Zsoldos Jánossal, akkor a öccse, Zsoldos László mutatta be nekem. A napló is nála volt, tehát én láttam az eredeti szöveget, és akkor egy másolatot is készítettem róla, az egy egyszerű fénymásolat volt. Én már akkor is szorgalmaztam, hogy ki kell adni, anélkül, hogy olvashattam, vagy olvastam volna még, mert beletekintve nyilvánvaló volt, hogy ez egy fontos dokumentum a 1956-os debreceni eseményeknek. Akkor ő ettől elzárkózott. Elég határozottan, sőt, később hallottam a családtól, hogy nem is szándékozik hozzá járulni, és aztán többet már személyesen nem találkoztunk, betegeskedett is, viszont nem tett olyan nyilatkozatot, hogy ne járulna hozzá naplóhoz, ezt írásba, vagy a kiadáshoz, ezt írásba nem adta, és aztán a iskolájával is megbékélt, tanárai is írjához elment. Itt ugyanis arról van szó, hogy néhány tanár nevesítve van a naplóba, és hát érthető, hogy ugye háborús emlékek is voltak sokakban, voltan köztük, például Szabó István, aki orosz fogságban volt, megjárta a gulákot, látta ezeknek a tanároknak a viselkedését november 4-én, amikor a szovjet csapatok visszajöttek, és ezt ő le is írta. És nyilván a tanárokra nem akart terhelő vallomást tenni idézőjelbe, jól lehet, semmi olyan nincs a szövegben, amely e tekintetben problémát okozna, én legalábbis így ítélem meg. Azóta ezek a tanárok meg is haltak, tehát igazából most már érintett személy ilyen értelemben nincsen. És aztán a család a naplóíró halála után hozzájárult ahhoz, hogy kiadjuk. Ez nem régiben történt, és aztán úgy idézőtettük, hogy most október 23-ára megjelenjék. Az Alföldi Nyomda készítette a kiadványt, ez egy faksimile kiadás, azt jelenti, hogy hasonmás formában, tehát egy sajátos fotótechnikával a eredetinek megfelelő másolatot készítenek minőségben, méretben, és a mai átirata is ott van a kiadványnak az elején. A borító pedig követi a eredeti füzetet, tehát ez egy A4-es francia kockás füzet. Szocializmus évtizedeiben ez ismert füzetforma volt. Van még egy érdekesség a címlapon, hogy a cím alatt ő ráírt, hogy napló, Zsoldos János, harmadik A-osztályos tanuló, és ott alatt a kis betűvel látunk egy nyomtatott szöveget, hogy kizárólag iskolai célra használható már, mint a füzet. Tehát tulajdonképpen ő már az akkori kor előírását azzal is megszegte, hogy ezt a füzetet másra használta. Jellemző a kemény diktatúrákra, hogy még az iskolai füzetre is rávezették. Ezt nehogy valakinek eszébe jusson, hogy másra használja a füzetet, mint iskolai feladatoknak a rögzítésére vagy elkészítésére. Van egy másik nyomtatott szövegrész is a címlapon, az pedig az 5 éves tervre utal, hogy azért dolgozunk, hogy az 5 éves tervet teljesítsük. Tehát a diákokat ne az egyéni érvényesülés vezesse az iskolába, hanem a nagy közös cél a kommunizmusnak a felépítése. Tehát érdekes, hogy egy olyan keretet kap így a napló szöveg, amely önmagában is kordokumentum, és jelzi azt, hogy milyen helyzetben született ez a szöveg. Nagy bátorság volt az, hogy valaki naplót vezessen, nem a forradalmi események miatt kezdi a naplót vezetni, hanem néhány nappal korábban azért, mert 17 éves lett, de amikor kitört a forradalom, akkor ő nem ijedt meg és nem hagyta abba. Sőt, amikor befejeződtek a szorosabban vett forradalmi események, akkor is folytatta még egészen a téli szünetig. Ez egy nagy ajándék, mert így egy összefüggésben látjuk a 56-os eseményeket. 2 diáknaplóról tudunk még, emlékezetem szerint az a 56-os események 50. évfordulójára, tehát 2006-ban jelent meg ez a 2 napló. 2 általános iskolás diák, tehát fiatalabb diák írt a Budapesten, ugyanabban az épületben, tudtak is egymásról, különböző volt a sorsa, ezeknek a naplóknak kiadták. Ők jóval fiatalabbak, ha jól tudom, 12-13 évesek. Itt egy 14 éves fiúról van szó, és ennek a naplónak az is érdekessége, hogy itt egy átlag 17 évesnél jóval több ismerettel rendelkező fiatal emberről van szó, hiszen ő egy sajátos helyzetben van, rádió amatőr, így nevezték azokat a rádiószerelőket akkor, akik ugye régi telepes rádiókat gyakran kellett szerelni, mert elromlottak. 56-ban mindenki a nyugati adókat szerette volna hallgatni, ami nem volt olyan egyszerű, és ezt a fiút, mivel ismeri a rádiószerelést, mindenfelé hívják. Elsősorban tanárok, azoknak az ismerősei a városban, így ő szabadabban mozog, mint a többi gimnazista, és több információval rendelkezik, mert folyamatosan rádiót hallgat. Ilyen módon az országos események, azoknak a nyugati adók által való kommentárja és a debreceni események egymással szembesülnek. Közben ő minden fontos debreceni helyszínen ott van a Sortűznél, ott van a Pártháznál az első napon, tehát mint történelmi dokumentum is érdekes, és már az adott korban reflexiókat is kapunk a történtekre, ez teszi egészen egyedivé ezt a kéziratot. Úgy gondolom, hogy a történetírás számára is fontos dokumentum, fontos forrás lesz, hiszen a történtek napján, tehát néhány órával az események után írja le, erre nem történik utalás, de én úgy gondolom, hogy esténként írta, mivel egész napját beleírja, és folyamatosan úton volt, és mozgott, és kitöltöttek voltak a napok, vélhetően esténként írta a naplóját. És vannak vitatott pontok a történetírás számára is, például, hogy a 23-ai délkörüli tüntetésen itt a Pártház előtt milyen versek hangzottak el, az kiszavalt. Én úgy gondolom, hogy ez a forrás lesz a hiteles, hiszen aznap történt a lejegyzés. Aztán van a naplóban megőrzött néhány korabeli dokumentumot, röplapokat, újságkivágásokat. Az újságokat ismerjük, de lehet olyan a dokumentumok között, amely esetleg más forrásból nem ismert. Van például egy ilyen írógépelt kis röplapszerűség, amelyet az orvosi egyetemisták tettek közzé. Én nem néztem utána, de elképzelhető, hogy esetleg ez egyedi darab. Azon kívül is, mivel mindenki, hiába voltak többen jelen ugyanazon az eseményen, vagy ugyanazon a helyszínen, mindenki más-más szögből látta az eseményeket, tehát én úgy gondolom, hogy minden korabeli feljegyzés az olyan adalékokkal szolgálhat, amely a eddig tudottakat kiegészítheti, tehát vélhetően ez történelmi forrás is lesz.
A napló történetét Zsoldos János testvére Zsoldos László ismertette rádiónkkal, és emlékezett vissza bátyja életére.
A megjelent naplóban írva van, hogy a bátyám nem a nyilvánosságnak szánta ezt a naplót. El volt téve sokáig, ha valaki végigolvassa, meggyőződhet róla, vagy információt kaphat róla, hogy a családunk elég sok megpróbáltatáson ment át, és óvatosság, visszavonultság volt. Így János is, aki a elsőszülött testvérem, 14-en nőttünk fel a családban. Óvatos volt, tapasztalva a család, a szülők meghurcoltatását és a személyesen átélt problémáit, küzdelmeit. Úgyhogy félretette a naplót, és ezt a naplót édesanyánk őrizte. Az édesanyánk halála után került vissza a bátyámékhoz, és 2000-ben, amikor a kollégiumban a világtalálkozó szerveződött, majd utána különböző találkozók, egyebek, és 2004-ben rendezett ez az évfolyam, az előzőek tanulsága, élményei követően egy olyan találkozót, ahol a 1954-ben kezdő diákoknak volt úgynevezett FIKA találkozója, három osztály az évfolyamról, és hát ők jöttek össze, és ezen részt vettem én is, és segítettem a létszám és a eltűnt, elkallódott címek, személyek kutatásában, úgyis, mint akkor igazgatóhelyettes, és az anyakönyvekhez hozzáférő személy. A anyakönyvekben szereplő címek, anyakönyvi adatok alapján találtak meg több embert, aki felkerestek és hívtak erre az alkalomra. Nagyon megható élmény volt. Az anyakönyv lapozása ebben az anyakönyvben, illetve ezekben az anyakönyvekben sajátomban is, aki 5 évvel később kerültem ide. Az első rovat az 1948 előtti apa foglalkozása, és sokaknál megdöbbentő volt, hogy lelkészek, orvosok, mérnökök és különböző foglalkozású emberek akkor 1954-ben vagy eltartottak voltak, vagy ismeretlen volt a foglalkozásuk, vagy segédmunkások voltak. Az ismeretlen foglalkozás azt jelentette, hogy akkor is hát vagy internáló táborban, vagy gyűjtőtáborban voltak. Tehát a meghurcoltatás akkor is élt. Ez az élmény, ez mai napig is erősen él bennem, és hát beszélgetve a bátyámmal, és megismerve az ő naplóját, amit akkoriban adott át nekem is olvasásra, én megadtam tovább tanártársaimnak, igazgatótársaimnak, hogy milyen kincsre bukkantunk. A további sorsa a naplónak az meghatározott volt. Ők nagyon a Győri János és Győri József igazgatóra erősen szorgalmazták ennek a kiadását, megjelenését, de hát akkoriban még János testvérem nem volt vállalkozó erre, illetve az óvatossága az megfontoltságra intette. Az ő szándéka az volt, hogy 100 év eltelte után lehet nyilvánosságra hozni. Ebben őt a mélységesen a tanárok iránti tisztelet motiválta, hiszen ahogy ő ide került, le van írva a könyvbe, ugye 1954. szeptembere végén, amikor is szülővárosában nem sikerült neki tovább tanulni, az akkori lelkészünk közbenjárására sikerült ide a kollégiumba jutnia. És tanárait mindig tisztelte, sokat kapott tőlük a szakmában előmenetelében is, különösképpen egyik fiatal tanára, aki a rádiózásban is lehetőséget adott számára, és megható élményem az is, amikor János bátyám a halála előtti években fölkereste a tanárai sírjait, és hálával búcsúzott.
Ritka az 56-os eseményeket hűen bemutató kötetet adott ki a tiszántúli református egyház kerület közgyűjteménye. Zsoldos János 1956-os diákkori naplója részletesen mutatja be a debreceni eseményeket és a szabadságharc hatásait egészen 1956. decemberéig. Az elmúlt percekben erről hallottak. Kedves hallgatóink, a kötet a debreceni református kollégium múzeumának jegypénztárában megvásárolható.